Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és keressük ki a 136. Zsoltárt énekeskönyvünkből. A 136. Zsoltárunkat énekeljük, az első 4 énekversét, Isten egyik legfontosabb személyi tökéletességét, tulajdonságát énekeljük újra meg újra a refrénben, hogy mi az, ami megmarad örökre ő benne, ennek az örömével tegyük és imádjuk az Urat. Folytassuk imádsággal. Istenünk, hódolunk előtted a gyülekezet közösségében, mert te örökkévaló Úr vagy, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Köszönjük, hogy a te szent háromság egy voltod, noha számunkra felfoghatatlan, mégis hitünk számára nagyon személyessé teszi a veled való drága közösség lehetőségét. Hódolunk te előtted, hogy a te isteni örökké valóságod, tökéletessége, kegyességed, kegyelmed örökké való voltát is igazolja. Imádunk téged, mert az Úr Jézusban lett valósággá mindez. És köszönjük, hogy te meg is ígérted, hogy vele együtt minden mást adni akarsz a tieidnek, nekünk elveszett bűnösöknek, de akik elfogadhattuk már a kegyelmet, vagy ha még mindig nem fogadtuk el, talán még mindig kemény a szívünk, magasztalunk, hogy te megtörheted, helyreállíthatsz. Köszönjük, Urunk, hogy még mindig tart a kegyelem ideje. Szeretnénk hálát is adni neked azokért a csodákért, amikről énekelhettünk. Köszönjük neked, hogy csak az elmúlt héten is mennyi mindenben tapasztaltuk ajándékozó szeretetedet. Köszönjük, hogy a fiatalok, a Salamoni Fiúsági Csoport itt lehettek a templomnál, hogy csendes héten hallgathassák a te igédet. Áldunk, hogy a Jóeli Fiúsági Csoport készülhet eszmére, és köszönjük, hogy vigyázol rájuk útközben, és megáldod nekik is a csendes hetüket. És Urunk, köszönjük, hogy mi is készülhetünk elcsendesedésre, most itt a Te jelenlétedben. Előre is szeretnénk hálát adni neked ajándékaidért. Tudod, Urunk, hogy mire van szükségünk, aztat kérünk. Te mindig is ezt teszed, de alázattal szeretném megvallani, Urunk, mi csak akkor élhetünk hitben, akkor élhetünk győztes életet, szabad életet, boldog életet, ha Te vagy a mi Istenünk, és mi hűséggel, alázattal követünk Téged. Szólj, Urunk, kérünk Jézus Krisztus érdeméért. Amen. A református kalauz szerint Mózes második könyvét olvassuk ezekben a napokban, hetekben. Ennek a bibliai könyvnek a hetedik részéből olvasom az Úr írott igéjét, a 8. verstől kezdődően a 13. versig. Így szól az Úr igéje. És szól az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván, ha szól hozzátok a fáraó, mondván, tegyetek csodát, akkor mondd Áronnak, vedd a te vesződet, és vesd a fáraó elé, kígyóvá lesz. Beméne azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedének, amint az Úr parancsolta. Vetté Áron az ő vesszejét a fáraó elé, és az ő szolgái elé, és kígyóvá lett. És előhívta a fáraó is a bölcseket és varázslókat, és azok is Egyiptom írástudói úgy cselekedtek az ő titkos mesterségükkel. Elveti ugyanis mindegyik az ő vesszejét, és kígyókká lettek. De az Áron vesszeje elnyelte azok vesszejét. És megkeményedik a fáraó szíve, és nem hallgata rájuk, amint megmondotta az Úr. A koronavírusos helyzet miatt sok mindent nem lehetett személyesen, fizikai jelenlétünkkel megünnepelni, azokból az állami ünnepeinkből sem, amelyeket szerettünk volna az elmúlt hetekben, hónapokban, de sokszor hallottam a médiában ezt a kifejezést, hogy 30 évvel ezelőtt. És én nem tudom, hogy mi hogy vagyunk ezzel, hogy jó dolgok történtek, nem annyira jó dolgok, mint amint vártunk talán. Egy biztos, hogy hazánkban 30 évvel ezelőtt Isten népe számára nagy dolgok történtek. Semmiképpen nincs már az a fajta üldöztetés, gonoszság, amiről hallhattunk az elmúlt úrnapi istentisztelten Jó Sándor tiszteles úr halálára emlékezve lányának a leveléből. Erről már szóltam párszor, hogy 30 évvel ezelőtt teológus előfelvételisként, a magyar néphadsereg katonáiként mi is átéltünk sok örömet. Kórházakban szolgálhattunk legtöbben. Reformátusok itt a mai Honvéd Kórház, a Róbert Károly körúton a központi katonai kórházban szolgáltunk, és nekem adatott meg az a kiváltság, élettem tizedes, hogy a katonakönyveket minden reggel leadtam, amikor beérkeztünk a feladatok végzésére. És ebből adódott, hogy egyszer csak nagyon meglepve éreztem magam, azt mondta az űrmester úr, hogy jelentkeznem kell az egész kórházat összefogó vezető főnővérnél, valamit akar mondani. Elkezdett arról beszélni a találkozásunk során, hogy milyen fontos a lélek ápolása is a betegség gyógyításánál. És ő tudja, hogy az apáca rendek annak idén erre nagyon figyeltek. És meg akarta kérdezni tőlem, hogy a református egyháznak vannak-e apáca rendjei, mert akkor segíthetnék abban, hogy kapcsolatba kerüljön velük, mert jó lenne, hogyha a katona kórházban is olyan nővérek, ápolók lennének, vagy olyanok is, akik a lélekkel is törődnek. Az egyik legnehezebb érzés az volt, hogy hogy mondjam neki, hogy a református egyházban nincsenek apáca rendek. Emlékszem, hogy a válaszadásnál próbáltam arra figyelni, hogy hogy lehetne a nem választ mégis úgy elmondani, hogy érezze, hogy lehet a református egyház fele is valamit elindítani, hogy a kórházban lehessenek ilyen ápolók. A másik érzés a hihetetlen meghatódottság volt bennem, mert belegondoltam abba azonnal, hogy Uram, ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen hatalmas dolgokat készülsz tenni. hiszen ezek szerint most már nem üldöztetés lesz az egyházak számára, apáca rendeket is, ugye, milyen üldöztetés érte. És nemhogy nem üldöztetés, hanem még a végén megint áldásá lehetünk a világnak és szabadon. Maga a beszélgetés egy egyszerű találkozás volt, nekem azért volt csak izgalmas, mert nem gondoltam volna, hogy a vezető főnővérrel találkozhatom valaha is, de az egész beszélgetés egyfajta baráti beszélgetés volt, egy jelentéktelen esemény, csak én tudtam róla. Viszont Istennek a hatalmas munkáját készítette elő. És azóta elmondhatom, hogy tényleg nagy öröm átélni, hogy Isten milyen szabadítást adott nekünk, hogy itt Magyarországon is, meg az egész világon, magyarok között szabadon lehet az ő szavát képviselni. Amikor ez a történet, itt a Mózes második könyve 7. részében leírt történet megtörtént, önmagában jelentéktelen esemény volt. A 10 csapás katasztrofális, nemzeti méretű ítéleteihez viszonyítva abszolút jelentéktelen. A botok kígyóvá váltak, persze érdekes csoda volt, a botok kígyóvá váltak, Áron botja lenyelte a mágusok botjait, kígyóit, de az egész esemény az nem tűnt olyan fontosnak, és mégis nagy jelentőségű volt. Isten nem véletlenül akarta ennek a megtörténtét, illetve hogy kijelentésben Mózesen keresztül leírásra is kerüljön, hogy ez így történt. Hadd kérdezzem meg, hogy emlékszünk, hogy mikor váltak legelőször bot vagy botok kígyóvá a Mózes történeteiben? Nem olyan régen olvastuk is talán, hogy még a csipkebokornál. És arra is emlékszünk, hogy miért akart Isten, hogy a bot kígyóvá váljon majd, amit Mózes eldob, aztán megfogja, és megint bottá lesz. Az ő népe számára. Ha a néped nem akarja elhinni, hogy én küldtelek, akkor ez volt az első jel. Nem is egy új dolgot csinál itt az Úr, csináltat. A népe számára már ez jel volt, csoda jel. De látszik, hogy itt meg az ellenségnek, a fő ellenségnek abban az időben a fáraónak akar valamit Isten ezzel a csodával kijelenteni. És ahogy ennek a történetnek az üzenetén elmélkedtem, és utána is olvastam, annyira bátorító lett felfedezni, hogy tulajdonképpen mindaz, ami itt történik, a szó fizikai, meg a szó lelki értelmében, az előrevetíti azt a hatalmas ítéletet az ellenséggel kapcsolatban, az ő népével kapcsolatban pedig a szabadítást, ami aztán bekövetkezik a 10 csapások során, majd a Vöröstengeri átkelésnél. Ez a történet előrevetíti a nemzeti katasztrófák ítéletét, az ellenség megaláztatását. És ennek részeként Isten népe is tapasztalja a szabadítást. Kicsoda Mózes és Áron, kicsoda a nyomorúságban szenvedő Izrael népének Istene valójában. És milyen, amikor ő szabadító. Az ellenség megaláztatik. Ez lesz majd az első gondolat az üzenetben. Nem is akármilyen módon. Aztán látjuk majd, hogy az igazi nagy harc nem is a láthatók színterén, hanem a láthatatlan világban zajlik. És az is világossá lesz, hogy a látható világban is Istennek a szabadító ereje, személyének a szabadító volta, az ő ítéletén keresztül mutatkozik meg a népe számára. És ebben az ítéletben annak is szerepe van, hogy az ellenség egyre keményebb szívű, de éppen ezáltal lesz Isten ítélete még dicsőségesebb, szabadítása még hatalmasabb. És hogy ez nekünk is üzenet lehet mindenképpen ma, az abban is látszik, hogy a Szentírásban többször előjön ez a gondolat, hogy Isten valamit előrevetít, előre mond, akár ígéretképpen is kijelent, vagy valamilyen eseményben jelzi, hogy ő kicsoda, és az ő népe számára mutatja előre, szabadítás lesz. Most még lehet, hogy nem tapasztalod, de nem sokára megvalósul. Annyit hagyj egyezzek meg, hogy ha esetleg otthon majd elolvassuk a Jelenések könyvének a 16. részét, ott különösen is sok olyan kifejezés szerepel, ami a 10 csapás történetében is, és bemutatja azt, hogy Jézus eljövetele előtti időben, az utolsó időkben, amiben mi is élünk, milyen isteni ítéletek, csapások lesznek a világban utolsó idők jeleiként. Mi is valamilyen értelme várjuk az Úr nagy végső szabadítását Jézus jövetelekor. Ugyanakkor a személyes életünk, a földi életünk mostani idejében is, bármelyikünk akár éppen most is várhat valamilyen nagy szabadításra az Úrral kapcsolatban. Vagy nagyobb méretekben, nagyobb távlatokban is igaz lehet ez? Annyit hadd jegyezzek meg, tegnap a Kálepi fiúsági csoporttal voltam együtt csendes napon is, és mikor beszélgettünk arról, hogy milyen módon üldözik ma is a keresztény testvéreinket, ma is, hogyan bántják őket, hogyan tapasztalják a szenvedést, a kőkemény megaláztatást az Úr népe, a tagjai ilyen helyeken, ebben hogyan lehet nekünk segíteni esetleg, ha egyáltalán lehet, de a másik oldalon meg ott van, hogy ő nekik nagyobb léptékben is milyen jó lenne a szabadítás, ahogy nekünk is 30 évvel ezelőtt azért mégiscsak jó volt arra gondolni, most már szabad összejönni a gyerekeknek, fiataloknak például csendes hétre, minden baj és probléma nélkül. Hogyan mutatja meg Isten a maga isteni személyét, amikor ezt a csodát, ezt az isteni tettet itt végrehajtatja Mózessel és Áronnal? Kicsoda a csodát tevő Úr? Ha olvastuk a kalauz szerint a történeteket, emlékezhetünk arra, hogy egészen idáig Mózes, elsősorban Mózes többször volt kishitű, kételkedő. Elmondta, hogy ő miért nem alkalmas arra, amire Isten elhívta. És itt a 7. részben derül ki, hogy mostanra Isten szava elsősorban, és néhány csodája természetesen, őt is, meg Áront is, a bátyját annyira megerősítette, hogy már nem kételkedik, és innentől fogva a tízcsapás történetében, meg a vöröstengeri átkelés történetében Mózes engedelmes eszköze az Úrnak, bízik, bátorítani tud. 80 és 83 évesen eljött az ő idejük. Ami még fontosabb, eljött az Úr ideje. Soha nincs késő a kishitűségből, meg a lelki erőtlenségből felszabadultan az Úr engedelmes szolgálnak lenni. Nem kell válaszolni, de hadd tegyen fel a kérdés, van köztetek, aki 80 vagy 83 éves? És hiszed, hogy az Úrnak nagy tervei vannak veled? Mert az igének, a történetnek az üzenetében az üzenet arról szól, kicsoda az Úr. És ha fiatalabbak vagyunk, vagy még annál is idősebbek, mint ahogy Mózes és Áron volt, nem az a kérdés, hogy milyen életkorban vagyunk éppen, milyen állapotban, családilag, közösségileg vagy egyénileg, hanem az, hogy az Úr valamit akar tenni. És amit az Úr akar tenni a szabadítással kapcsolatban, használni akarja azokat, akik az övéi. Szavát csoda jellel akarta megerősíteni. És ezért fontos, amely csoda jel korábban az ő népét akarta bátorítani, az Úr úgy döntött, hogy egy nagy csoda jelet akar a fáraó, az ellenség előtt végrehajtatni. De ez mégiscsak furcsa egy picit, mert hát utána úgy is jöttek a nagy csoda jelek, a csapások. Miért akarta ezt az Úr? Egy ilyen egyszerű, olyan bűvésztrükszerű valamit. Vannak is írásmagyarázók, akik azt mondják, hogy akár lehetett az egész bűvésztrük. De a mágusoknak a tetténél mindenképpen erre gondolnak, hogy nem lehet, hogy valósággal ott kígyóra váltak a mágusok botjai, de olyan jó volt, hogy azért a többségük utal arra, hogy Egyiptomban történtek ilyen okkult praktikákkal különböző csodák is, és emlékszünk, a sátán képes bármilyen természet fölötti jelenséget is produkálni, csodát, okkult praktikákkal. De Isten szolgái az Úr nevében valamilyen jelet végeznek a fáró előtt. És amikor ez a fáró korábban gúnyosan azt mondta, kicsoda az az Úr, hogy elengedjem az ő népét. Nem ismerem ezt az Istent, ezt az Urat, akiről ti beszéltek. Ez a fáró részéről gúnyolódás volt, a fáró hatalmát jelezte, és emlékszünk, utána még be is keményített. ami miatt aztán Mózes is egy kicsit maga alá került lelkileg, és nem értett, hogy most Isten akkor mit akar. El is mondta ezt imádságban az Úrnak. De ez az a fáraó, aki előtt most ott vannak, és a csodajelet végrehajtják. És az egész történet leírásból látszik, hogy tényleg előre vetíti azt a megaláztatást ez az esemény, ami aztán a tíz csapásban, majd a Vöröstengeri átkelésben kiteljesedik. Az ellenségnek esélye nincs Istennel szemben. Még keretet is ad a kígyóvá vált botok elnyelése és az egyiptomi lovas szekér sereg elnyeletése a Vöröstengerben, történet leírásokban a csapások történetének. Keretben vannak a csapások történetei, a tíz csapás, a botok elnyeletése és az egyiptomi sereg elnyeletése. Épp ma van kalauz szerint a 14. rész, ez a történés, és a 15. rész 12. versében olvassuk költői módon egy gyönyörű énekben, hogy elnyelte őket a föld. Ott a föld képi kifejezéssel utal a Vöröstengeri nagy csodára. De most nem a nép átmenetelére, hanem az ellenség megítélésében, hogy ők elvesztek. A keret jelleg is arra utal, az eszközök, az a pálca, bot vagy vessző a károliban, amelyet Mózes aztán a Vöröstengere kinyújt, jelképezi Isten hatalmát, erejét. És ez az a bot, pálca, vessző az, amely kígyóvá változik Áron, amikor eldobja. És az elnyeletésnek ez a két szava itt szerepel csak. Isten mindenható. És jaj az ellenségnek, hogyha az Isten megaláztatásában kell tapasztalni, hogy kicsoda is ő, kicsoda ő a népe számára. Mikor volt legelőször Isten ellenségének és Isten népe ellenségének a megaláztatása története? Vagy mondjam inkább így a kérdést, hogy mikor volt legelőször az ős ellenségünk megaláztatása története? És remélem, hogy emlékeztek, hogy rögtön a bűnesetnél. Mikor Isten kijelenti a sátánnak, hogy mi fog vele történni. Azt, hogy magva a kígyó fejére tapos. És ezt a sátánnak mondta Isten. Ott csak kijelentette. De a képpel jelezte, hogy micsoda megaláztatásban lesz része. És ez mikor teljesedett be? Olyan érdekes, hogy ugye a sátán fölött aratott végső győzelme az Úr Jézusnak éppen abban lett valósággá, hogy Jézussal kapcsolatban is valami fajta megaláztatásról olvasunk. A Filippi levél második részében mondja az Úr Jézus megaláztatásáról, felmagasztaltatásáról levő gyönyörű kijelentésben az ige, hogy ő engedelmes volt halálig, a keresztfának haláláig. És a kereszt halál, az átok halál halála, Isten fő engedelmessége mutatta azt meg, hogy ő megalázta magát. És nagyon fontos a kifejezés. Jézus megalázta magát. Vállalt mindent, hogy az ellenséget legyőzhesse. Bennünket is kiszabadíthasson a bűnből, a kározatból, a halálból. Megalázta magát, és így aláztatott meg végigvényesen az ős ellenség is. Ezért lehetett a fáraónak is megaláztatása. Ez a történet is mutat előre az Úr Jézusban beteljesített megváltó műre. És mikor fog kiteljesedni az ellenségnek is a végigvényes ítélete? Már most megítéltetett, de most még élhet, kísérthet. Mi is tapasztalhatjuk, hogy Uram, szabadíts, könyörülj, mert nagy a baj. Akár a személyes életünkben, vagy mások életében látjuk, vagy az üldöztetés során. De mikor fog kiteljesedni? Mikor eljön Jézus? Akkor a sátán is vettetik az égő tüzes tóba, ami a kárhozat jele. Kicsoda az Úr, aki az ellenséget megalázza? Mi előre tudhatjuk. Előre a szentírási kijelentésben, a történetekben előre vetítik a történetek, ez a történet is, hogy kicsoda a csodát tevő Úr. Akkor is, amikor a csoda csak olyan jelentéktelennek tűnő, még nagyon nem fáj a fáraónak, ami ott történik, de mégis Isten személyét és hatalmát jelzi. Akkor hogyan éljük meg mi, akik most élünk, akik azért néha mi is mégiscsak várunk szabadításra? Hagyd emeljem ki újra, keresztény testvéreink, ahol üldöztetnek is, durván a szó fizikai értelmében is szabadulításra várnak, és azért imádkoznak. Ahogy annak idején mi is tehettük ezt a szocialista rendszerben, itt Pasadéten is. Milyen lehetett a gyülekezeti tagoknak akkor, amikor hallották, hogy a lelkipásztorunkat bevitték kihallgatásra, és már napok óta ott van. Hogyan imádkoztak az akkori pasalétiek? A szó fizikai értelmében is biztos, hogy kérték az Úr szabadítását. De minden más helyzetre, ha gondoltok, akkor mi hogyan éljük meg az Úr személyének, szabadító hatalmának a valóságát, az abba vetett bizalmat vagy reménységet, amikor még azért nem látjuk, hogy a csapások történnek az ellenségen, még csak ilyesmi történik, hogy a fáró előtt a kígyó megjelenik, mert a bot kígyóvá változik. Itt fontos, hogy ez a történet is azt emeli ki, hogy az igazi nagy harc az nem is a láthatók szinterén zajlik, hanem a láthatatlan világban. Itt nem Mózes és a fáró, mint ember, valóságos ember harcáról van szó, vagy Mózes és az egyiptomi mágusok, vagy Mózes és az egyiptomi nép a harca, hanem itt a láthatatlan világ harca. Az egyedül igaz Isten harca az úgynevezett egyiptomi pogány báványistenekkel. És az egyiptomiak számára a fáraó is isteni tiszteletben részesült. A fáraó koronáján például az a kígyó dísz is jelezte, hogy ő nem akárki. Vagy amikor azt halljuk a itteni történetben, hogy a fáraó szíve, itt is olvastuk, megkeményedett, a fáraó szíve az mindenható, a szuverén. Amit akar a fáraó, amit érez, amit gondol, amit ebből a szívből kiindulva tesz, az mindenható. Annak nem lehet ellenállni senkinek. Nem volt az véletlen, hogy a fáraó zsigerből mondta a mágusainak, na akkor ti is mutassátok meg, hogy ilyenre mi is képesek vagyunk. Úgyhogy ez a csoda nekem nem mond semmit. A fáraó szíve, a kígyó önmagában is mutatta, hogy itt úgy tűnik, hogy mintha istenek harcolnának. Egyébként az ókorban, az ókori keleten is, még az istenek harcában is vannak olyan történetek, leírások, amiket megtaláltak azóta a régészek, hogy az az Isten győz az istenek harcában, aki a legerősebb mágikus erővel bír. Olyan nevetséges nekünk egyébként, hogy hát ő az Isten, de azért mégiscsak van a mágikus erő. Ez a mágia, ez a varázslás, ami itt zajlik, ez nem volt mindegy. Ez a láthatatlan világ erejét akarta jelképezni. És ha már valamelyikőtök kérte azért imádságban az Úr szabadítását, mert valamelyik szeretted, vagy valamelyik számodra fontos személy tudtad, hogy milyen okkult megkötözöttség alá került, akkor tudtad, hogy ez nem kis dolog. És nem biztos, hogy hip-hop egyszer csak megszabadulhat. Mert látszik az életén, hogy mennyire kötözi őt a kísértő, a sátán. És mi ezt tudjuk, csak ő tapasztalja. Ezért nem mindegy egyébként manapság azoknak a számítógép játékoknak a léte, meg azokkal való játszás, ahol hozzászoktatják a gyerekeket, unokákat ezekhez a mágikus dolgokhoz. Én tudom, hogy vannak olyan játékok, ahol lehet, hogy a játék során most lemondok valami nagyon nagy előnyről, mert megveszem a legerősebb mágikus erővel bíró figurát, és most kevésbé tűnök győztesnek, de majd a játék 5-10 perc múlva kiderül, hogy én nálam van a legerősebb figura, mágikával rendelkező módon. Ez játék. Csak hozzászoktatja a gyerekeinket a játék során, hogy hát ezek milyen aranyos dolgok. És ott a baj, amikor egyszer csak tapasztaljuk, hogy néha már nem játék. Ami itt a botok kígyóvá válásával történik, ma is vannak ilyen csodák, ma is van ilyen képessége a gonosznak. És vannak helyek, ahol ezt gyakorolja is. Ma is láthatatlan világ harcol. De az nem kérdés, hogy ki a győztes. Amikor Dániel, akkor is ő már idős volt, imádkozott, és tudta, hogy a válasz, amit az Úr küld, megértett vele az imádságára, az nagyon fontos, maga számára és népe számára is. És 3 hétig késett a válasz, és Dániel gyakorlatilag sírva, könyörgött és imádkozott és várt. Mert átérezte a súlyát, hogy nagyon kellene a válasz az Úrtól, de nem jön. És amikor jött a válasz, az Úr küldötte, az angyala jött, akkor ő elmondta, hogy hát már régen jöhetett volna, csak 21 napig, 3 hétig ellenállta az ördög egyik fejedelme, démoni fejedelme, elmondja, ezért nem jöhettem. Aztán segítségemre jött egy másik nagy fejedelme az úrnak, és akkor végre el tudtam jönni. És az a történet azért beszédes, mert hát az úr nem megtehetné, hogy tegye félre az útból az ördögöt, meg az ördögi fejedelmeket. Hát nem látja az úr, hogy már 3 hete szenved a szolgája, és ő már küldte is a választ. Az úr megtehetne bármit, ez nem kérdés. De látszik, hogy harc van a láthatatlan világban. Mert az úr tudja, hogy mit, mikor és hogyan akar az ő isteni ítéletével, az ellenségen megaláztatásával, és az ő isteni győzelmével a szabadításban népe számára. És Dániel ezt is megtanulta. Nem tudom, hogy utána, ha volt ilyen, hogy várnia kellett a válaszra, utána sírte újra. Nincs Dániellel kapcsolatban ilyen több történet, csak azért jelzem, hogy akkor ő ezt megtanulta egy életre, hogy azért nem jöhetett azonnal az úr válasz, amit ő adott azonnal, mert harc volt a láthatatlan világban. Hogy is mondja a lelki fegyverzetekről szólva az úr lelke Pálon keresztül ott az Efézusi Levél 6. részében, hogy nekünk ki ellen is van tusakodásunk. Nem test és vér ellen, hanem fejedelmek ellen, gonosz fejedelmek ellen. Akkor most nekünk kell harcolnunk a sátán ellen, a démonok ellen? Nem. Ezért fontos, ott a lelki fegyverzetről van szó, amely az Úr fegyvere. Ott az Úr harcol. Csak mi hittel, ugye a hit pajzsa például, a lélek kardja, csak mi kapunk az Úrtól itt földi életben is tapasztalható, átélhető kincseket, ajándékokat, amelyeken keresztül tapasztaljuk e földi életben, hogy harcol az Úr a láthatatlan világban. De a legnagyobb példa, még ezek után is, hadd legyen Jézus maga, majd nem sokára a Máté evangéliumában olvassuk, a kalauz szerint a passió történetnél, a 26. részben, Máté evangélium a 26. részében, hogy az Úr Jézus Pétert hogyan teszi helyre. Emlékszünk, Péter volt az, aki azt mondta, hogy Uram, ha többiek elhagynak is, én biztos, hogy nem. Én még az életemet is feláldozom, érted? És ez a Péter kirántja a kardot zsigerből, és meg akarja védeni Jézust. És Jézus akkor mondja Péternek, hogy tedd el a szabjádat, Péter. És amikor beszél neki, sok mindent elmond, és azt mondja az egyik szavával, azt gondolt, hogy nem kérhetném az atyát, hogy küldjön megszámáltatlan angyal sereget. De hát akkor hogy teljesednének be az írások? Hogyan teljesedne be az ígéret, amire az egész Ószövetség beszél? Akkor hogyan lehetne a sátán megaláztatása? Hogyan lehetne valóság korábban, Mózesék idejében a fáraó, meg az Egyiptom istenei megaláztatása, mint Isten győzelmi, dicsőséges győzelmi tette népe számára szabadításában? Jézus is kérhetett volna láthatatlan seregeket, akik lehet, hogy láthatóvá is válhattak volna, férfi alakban jöttek volna az angyal seregek megmenteni Jézust a keresztől. De akkor nem hangozhatott volna soha el az, amit Jézus a Lukács evangélium a 11. részében egy ördögűzéses csodája után is megvádolták azzal, hogy az ördögök fejedelme által űz ördögöket, hogy ez képtelenség, majd a 3. csapáshoz kapcsolódó egyik kijelentést idézve mondja Jézus, ha pedig én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. A 3. csapást a mágusok már nem bírták produkálni, ott már megakadt a tudományuk. És ott hangzik el, mondják a fáraónak, az Isten újja ez. És Jézus ezt a kijelentést veszi az Ószövetségből, és elmondja, mi a helyzet, már nem csak a láthatatlan világban, hanem a láthatóban. Hát az ellensége is Jézusnak láthatták, hallhatták őt, tapasztalták a csodáit. Persze nem hittek benne kemény szívvel akkor sem. Nem csak a fáraó volt kemény szívű sajnos, hanem egy csomó farizeus, írástudó, lelki vezetők, akiknek épp ellenkezőleg abban kellett volna példát mutatni, mint Mózes is meg Áron, hogy nem vagyunk tökéletesek, de az Úr használ bennünket, hogy áldással legyünk Izrael népének, a messiás, az ide közénk jött Isten országát elhozó messiás szolgái legyünk, és dicsőségesen a helyünkön áldással lenni sokaknak és az egész világnak. De nem ez volt. mert a sátán Jézus idejében Izrael lelki vezetőit megkeményítette. Nagyon sokan Izrael népe között abban az időben is azért is várták a messiást, azért imádkoztak szabadításért, mert rengeteget szenvedtek a helyükön nem levő lelki vezetők minden bűne miatt. De Jézus idejében is egyszer csak eljött a szabadítás. És itt is a történetben látszik, hogy eljön a szabadítás. Most már nem csak a láthatatlan világban van a harc, hanem látszik a láthatók színterén, milyen az, amikor Isten harcol az ő népéért, és Isten legyőzi az ellenséget. Ott a Lukács evangélium a 11. részében, a 22. versben Jézus még a tanításban így folytatja, a sátánról beszél, mint erős fegyveresről, vagy így mondja önmagára gondolva, de mikor a nálánál erősebb eljön, reájövén, legyőzi őt, és aztán sok minden történik. Lehet, hogy erős a sátán, lehet, hogy erősek a mágusok, meg a fáró, hiszen ő Isten, de az Úr az erősebb. Menjen is földön. A láthatatlan világ győzelme nyilvánvalóvá lesz a láthatókban. Áron veszélye elnyelte a mazok veszélyét. Tényleg olyan érdekes itt a történetben, ez úgy meg is fogott, hogy természetesebb, hogy az történt, hogy a kígyó nyelte le a kígyókat. De mikor utal erre, hogy mi is történik, azért mondja a botot, mert a bot az eszköz. A vörös tengeren is egy botot emel föl Mózes. A bot jelképezi az Úr személyének, hatalmának minden valóságát. Ezért az Úr népe akkor is és ma is előre láthatja, tudhatja, hogy biztos az Úr győzelme. Csak az ő szabadítása végbe menetelére lehet, hogy várni kell. Emlékszik valamelyik őtök a Jeremiás irámai bibliai könyvnek a 3. részében arra a híres mondatra, ami úgy kezdődik, hogy jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nem a várakozás a jó önmagában, hanem ott van, hogy az Úr szabadítása. Előtte meg arról beszél, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged, és sok minden másról is beszél, hogy mi minden jó az Úr népének. És itt hangzik el. A kijelentés, ez a kijelentés is arra utal, ha várni kell az Úr szabadításáig, az nem rossz. Jó, mert szabadítás biztos, csak most még várni kell rá. A 14. részben, amit újra hadd mondjam, éppen mára adott a kalauzunk, és hadd jegyezzem meg, hogy majdnem a 14. rész lett a mai igehirdetés alapigéje, mert ott is annyi sok drága igei kijelentés van, de az Úrnak valahogy más volt mégis a terve, mert előtte már megragadott ennek az igének az üzenete, és végül is összekapcsolódik a kettő, ahogy hallottuk. Mi történt a 14. résznél? Isten népe fél remeg, kiáltoznak, még számon is kérik az Urat, Mózest is. De mit látunk? Mózes a helyén van, és rajta keresztül az Úr szól. És mielőtt a vörös tengeri csoda megtörtént volna, az Úr előre elmondta, hogy mi fog majd történni az egyiptomi sereggel. Amely sereget most láttok, soha többet nem fogjátok látni. Így. Sőt, azt is elmondta az Úr előre, hogy ez a sereg azért van itt mögöttetek veszedelmesen, mert ezt én döntöttem. Én keményítettem meg a fáraó kemény szívét tovább is, az ítélet jedeként. Mert meg akarom mutatni, hogy milyen, amikor végigvényesen megalázom az ellenséget. Lássátok meg, népem, akiket én szabadítottam már eddig is, de most aztán még inkább, lássátok meg, hogy milyen az, amikor az ellenséget megalázom. Ti miattatok, hogy ti meg szabadok legyetek. És annyira bátorító a kijelentésben, mikor a 14. részben így szól Mózes, de ez nem Mózes szava, ez az Úr kijelentése. Azt mondja, ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását. És ez a megálljatok, az ősi héber nyelven még jobb, ha így fordítjuk, hogy álljatok csatarendbe. Katonai csatarendbe álljatok. Ha katonai csatarendbe állnak a katonák, az azt jelenti, hogy harcolni készülünk, készen állunk a harcra, lehet, hogy félnek, Lehet, hogy még gondolkoznak, hogy most itt mi lesz velünk, jaj, de már ott állunk csatarendben. De nem azt mondja, és menjetek harcolni, csináltok valamit, hanem azt mondja, csatarendbe állva nézzétek az Úr szabadítását. Persze előtte, és most akarom mondani, előtte azért az is elhangzott, ne féljetek. Ezt akarom most kiemelni. Mózes is látta, hogy fél a nép, meg hallotta is, és az Úr is tudta, de ne féljetek. Ti az Úr hadserege vagytok. És a másik hadsereg vesztes. Ti vagytok a győztesek, mert én győzök. Most még a baj, most még az egyre nyilvánvalóbbá váló fenyegetettség. Látszik, hogy a 600 főből álló szekér hadsereg, meg a rajta levő katonák ellen esélyük nincsen, de az Úr azt mondta, azért jönnek ilyen sokan, hogy még inkább megmutassam nektek is, meg az egész világnak, ki vagyok én, amikor végévényesen legyőzöm az ellenséget. Isten előre vetítette, előre tudatta velük, mit fog tenni. Csak még nem ment végbe. De amikor végbe ment, onnantól fogva már nem volt kérdés. Ezért fontos a 7. rész, 8. versétől kezdődő olyan jelentétlenek tűnő csodatörténet üzenete nekünk is, hogy ez nem nagy esemény, de mégis jelentős, mert előrevetít valamit, ami aztán mutatja az Úr személyét és hatalmát. És ez ma is így van. Ezért kezdtük az elején is, hogy azért van üzenete. Ma is lehet bármelyikőtöknek olyan nehézsége, nagy baja, nagy fájdalma, hogy lehet sírva mondod, hogy meddig Uram, vagy mikor Uram, szabadítasz. És annyira jó, hogy itt a 14. részben ezt is olvashattuk ma reggel, az Úr hadakozik értetek, ti pedig vesztek legyetek. Ez csak az ő harca lehet. Persze utána, amikor ketté nyitotta a vörös tengert az Úr, utána elindultak és átmentek rajta Izrael fiai. De azt is láthatták, hogy jön az egyiptomi sereg utánuk, nyomul utánuk az egyiptomi sereg, de már nem kellett félniük, akkor már valószínű sejtették, hogy hát ha az Úr minket átvitt a szárazon, akkor biztos az is be fog teljesedni, amit mondott, hogy ez az egyiptomi sereg el fog veszni. És összecsukódott a tenger. És elvesztek. Elnyelte őket a föld. Világméretű baj is lehet, ma is. Hát a koronavírus is valamilyen szinten ilyen volt. De ahogy említettem, szenvedő keresztény testvéreink nagyobb távlatokban élik meg azt, hogy az Úr szabadítására várunk. Mi az ő terve az életünkkel. De bármi történik velük is, meg velünk is, az nem kérdés, hogy az Úr előre kijelentette, ő az ő népe megtartó, szabadító Istene. Ezért reménységgel lehet várni. Mindegy, hogy mikor következik be a láthatók szintedén az ő munkája, eredménye, be fog következni. Ha más nem, Jézus eljövetelekor. Akkor végérvényesen. Nekem az a tény, hogy lehetett itt már két napközis csendes hét a konfirmandusoknak, meg a salamoni fiúsági csoportnak, meg hogy Nesmélyen mégiscsak lehet kisebb létszámmal, de mégiscsak lehet csendes hetet tartani, most a jó elek mennek, jövő vasárnap a gyerek, első gyerekcsapat indul. Ez nekem egy nagy szabadítása az Úrnak. Nem gondoltam volna, hogy ennyire felszabadultan gondolkozhatunk arról, hogy hogyan is szervezzük mondjuk a gyerekhetet, ahol én is szolgálok majd, mert hát az volt inkább bennem, hogy talán ma júliusban kezdjük megtudni, hogy egyáltalán van-e reménység augusztusban talán csendes hetet tartani. De jelenleg szabad. És ha mégis az lesz a döntés, mert a vezetőink úgy látják, úgy akarnak megvédeni bennünket, hogy mégsem lehet menni, se napközis táborba, se ott alvós táborba senkinek, mert mégiscsak nagy a baj, azt is elfogadhatjuk. Az is az Úr szabadítása lesz, csak meglátjuk, hogy mi a célja. Bármi is történik, az Úr tudja, hogy mi a terve az egyéni életünkben és kozmikus méretekben is. Amikor a fáraó szívének a kemény voltát olvassuk ezekben a történetekben, látszik, hogy mennyire Isten irányít mindent. A 4. rész 21. versében a csipkebokor történet utáni eseményekben mondja ki az Úr Mózesnek, én majd megkeményítem a fáraó szívét. Itt vagyunk a 7. résznél, még nem kezdődtek el a nagy csapások, de már azt olvassuk, hogy kemény, megkeményedett a fáraó szíve. Itt még egyébként nem is az Úr keményít, az majd a folytatásban jön, amikor már az Úr ítéleteképpen a megkeményedett szívű fáraót ő tovább keményíti. De előre megmondta, hogy mindenek mögött ő fog cselekedni. És amikor a fáraó szíve a legkeményebb volt az Úr ítéleteképpen is már, akkor jött az, hogy belementek a Vöröstengerbe, szárazon, de aztán egyszer csak nem volt hova menni. Elpusztultak, mert az Úr megalázta az ellenséget. Az ős ellenséget Jézus eljövetelekor fogja kiteljesedett módon végévényesen megalázni az Úr, de már most is megalázott ellenség. Az ős ellenségnek, a kísértőnek, a sátánnak nincs semmi joga hozzánk. Nekünk semmi közünk nincs hozzá. Nem kell harcolni se vele. Az Úr harcol értünk, és ő a győztes. És a földi életünk minden dolgában igaz ez. Ez a bibliai kijelentés abban akar bátorítani, vagy ha kell vigasztalni bennünket, téged is, engem is, mint közösséget is, hogy a mi Urunk csodatévő Isten. A láthatatlan világban harcol értünk, a látható világban pedig igazolja, hogy hogyan győz, már a láthatatlan világban is, sőt, hogyan győzött. És ennek a megnyilvánulása, az ellenség elveszése, az övének nekünk is a szabadítás. Imádkozzunk ezért hálaadással. Mennyi édesatyánk, nekünk már gyerekkorunk óta olyan drágák és bátorítóak ezek a történetek, mert csak ugyanazt igazolják, hogy te mindörökre hatalmas, dicsőséges Úr vagy, aki az ellenséget legyőzted, és olyan nagy kincs az nekünk, Urunk, hogy mi már az Úr Jézus elvégeztetett váltságműve után élve olvashatjuk anyanyelvünkön is a Bibliából a történetet, vagy hallgathatjuk az ige hirdetést. És köszönjük, hogy nagyon maivá lehet az üzenete. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk sem kell semmi bizonytalanságban lenni a tekintetben, hogy ki az, aki ural mindent ma is, ki az, aki az ellenséget ma is megalázza, legyőzi, és ki az, aki bennünket, az ő népét szabadítja. De Urunk, segíts nekünk imádkoznunk hűséggel, kitartóan másokért is, vagy a magunk bajában szabadításodra várva, átérezni csak ugyanezt, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Hadd köszönjük meg, Urunk, neked, hogy úgy nevelhetjük a gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat, hogy rólad tehetünk bizonyságot életünkkel is, szavunkkal. Köszönjük, hogy a gyermek Isten tisztelten is szólt a te igéd most is, és hálásak vagyunk, hogy a gyermekeket is készített csendes hétre a fiatalokkal együtt, és mi is jöhetünk majd ide a napközis gyülekezeti hetünkre. De Urunk, ha bármelyikünknek ezen a nyáron nem lehet mégsem így csendes hete bármi miatt is, te pótolt ki ezt a hiányt, és köszönjük, Urunk, hogy a te igéd akkor is elég. Kérünk téged azokért, akik kórházakban vannak, műtét előtt vagy után, kérünk azokért, akik betegek, és érzik a betegség testi-lelki terhét, köszönjük, Urunk, hogy te vagy az ő gyógyítójuk. A gyászoló testvéreinek vigasztalásodat kérjük most is, add, hogy a temetéseken is hangozzék a vigasztalás igéje, hogy olyanok is, akik lehet, hogy nem ismernek még személyesen, a gyász során ismerjenek meg. Kérünk népünkért, vezetőinkért a mostani helyzetben is adj nekik jó döntéseket, bölcsességet. Segítsd azokat, akiknek segíteni kell a koronavírusos helyzetben még mindig. Adj nekik fizikai erőt is, meg lelkit. És hadd kérjük, Urunk, hogy adj békességet Kárpátalján, úgy, Urunk, hogy véget vetsz a háborúnak ott. Urunk, hogy sokan imádkoznak ezért a szabadításért, mi is hagyd tegyük. És Urunk, a híreket hallva azt halljuk, hogy megint kezd a baj nagyobb lenni. Kérünk téged arra, hogy őrizd bennünket, ha akaratod szerint való. Köszönjük neked, Urunk, hogy bármi is történik velünk, az mind a te szabadításodat igazolja. Magasztalunk, Urunk, hogy mi így láthatunk téged győztes Úrnak. És köszönjük, hogy ez nekünk drága reménység, hiszen Jézus eljövetelét várva tehetjük mindezt. Ebben a reménységben is hálás szívvel köszönjük neked a te szavad, és segíts nekünk hitben, reménységben megélnünk a te ígéd üzenetét ezen a héten is majd. Jézus érdeméért, Atyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 393. számú dicséretet keressük ki. 393. számú dicséret. Két versben énekelünk az Úr győzelméről, személyéről. Ebben az énekben az első versben szerepel Gedeon neve. Gondolhatunk a Gedeon történetekre is, de Gedeon nevénél is mindenképpen az Úr személyére akar utalni, hogy kicsoda is ő számunkra. Énekeljük ennek az örömével. Ne csüggedj el, kicsiny sereg! Kérjük az Úr áldását. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek íme beteltek, és most újakat hirdetek. Mielőtt meglennének, tudatom veletek. Amen.